a Magyar Nemzet Hitvallói. A Mustármag Megújulás Szolgálat műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, a Mustármag Megújulás Szolgálat, a Magyar Nemzet Hitvallói című műsorának harmadik adásával. Fekete Krisztina vagyok, és engedjék meg, kedves hallgatók, hogy bemutassam ennek az adásnak az új házigazdáját, Farkas Katalint, aki tudomásom szerint sokkal régebben csatlakozott a Mustármag közösséghez, mint én. Ha jól tudom, akkor te már Nagyenyeden ismerkedtél meg a közösséggel, és talán laktál az Enyedi kollégiumban is.
Igen, így van. Több mint 10 éve vagyok a Mustármag közösség tagja, és 3 évet laktam a Nagyenyedi katolikus plébánián működő kollégiumban. Aztán következett Kolozsvár, ahol 2 évet ugyancsak keresztény közösségben éltem. Ez a közösség vezetett el Istenhez, itt alakult ki gondolkodásmódom, életszemléletem, amely a mai napig meghatározza életemet. Hálás vagyok ezért Istennek, hogy úgymond már olyan zsenge koromban az igazi értékek és az Istenben élt szabad élet fele irányított a tekintetem, és az egész életem, a lépéseim, mindennapjaim.
Én kimondottan örülök, hogy felvállaltad ezt a szolgálatot, és kívánom, hogy vezessen ebben az Úr. Amikor a legelső adásunkat készítettük, akkor választottunk egy igerészt, és ezzel buzdítanának téged is így az első adásod alkalmával. Magas hegyre menj föl te, aki jó hírt viszel Sionnak. Emeld fel erősen hangodat, aki jó hírt viszel Jeruzsálemnek. Emeld fel, ne félj!
A bevezető adásban Pap László római katolikus pap a szent fogalmáról beszélt. Elmondta nekünk, hogy szent az, aki szíve legmélyén bűntudat nélkül van otthon, szabadon, Istennel, függetlenül attól, hogy milyen külső körülmények között él.
A szent felismeri az emberi természetnek a legigazibb törvényeit, a legigazibb vágyait, és engedi azt kibontakoztatni, mint ahogyan a fa felismeri a tavaszt, és engedi, hogy megzsendüljenek a hajszálgyökerek, hogy felszívják a nedvet, és a fa virágba boruljon, gyümölcsöt teremjen. A szent is ezt teszi.
Beszélgettünk arról, hogy mi az, ami minket, ma 21. századi embereket ebben a szentévállásban akadályoz. Erről kérdeztem Veres Árpádot, a Szent Imre kollégium lakóját.
Nem egy a köztudatban benne lévő, nem a reflektorfényben lévő dolog, mármint maga a szentség, nem egy ilyen dolog. Nehéz, mivel szinte minden ellene van. Tehát minden, ami világi, az minden ellene van, mert hogy ugye a média is, a reklámok is azt súlykolják belém mindenkibe, hogy most azonnal a legjobbat, csak neked, csak most, és stb. Szlogenek. Én azt hiszem, hogy mindenkornak megvolt és meg lesz, és megvan a nehézsége ahhoz, hogy valaki szenté válhasson, vagy szent legyen. Mindenkornak megvolt a jellegzetes nehézsége, és mindenkor nevelhetett ki szenteket, szentet. Én úgy hiszem, hogy a 21. századunk sem kivétel ez alól, tehát ma is lehet szentül élni, és kell is, hogy szentül éljünk, és hogy most konkrétan, hogy mik az akadályok, hát alapvetően oda kellene visszamennünk, hogy mit tartunk, vagy én mit tartok alapvető értéknek az életemben. Ha csak azt akarom az életből kihozni, hogy a magam javát, akkor ez azt hiszem nem a szentség útja. Márpedig ezt látjuk, hogy karrier, hogy igen, a magam megmutogatása, és itt nem számít senki se, se család, se feleség, se férj, se gyerek, az én. Tehát ez az én központúság, talán, hogy ezt egy kicsit így levetkőzzük, és igen, bennem is van, azt hiszem ilyen, hogy ne azt higgyem, hogy körülöttem fordul meg a világ, egy kicsit magamból kilépni, kitekinteni. Tehát ez magyarul azt hiszem az önzetlenség, tehát egyik. Másik dolog, nagyon sok időt, sokkal több időt kellene tölteni Istennel, azt hiszem, mint amennyit én töltök, vagy amennyit úgy általában esetleg töltünk mi fiatalok Istennel, hát Istennel való találkozásra jobban vágyni, konkrétan az imára, a 21. század minden lehetőséget megteremt számunkra, azt hiszem, hogy ne legyen időnk Istenre. Ott van a szórakoztatóiparnak az összes terméke, most nem sorolom fel, azt hiszem, hogy mindenkinek érthető, miről beszélek. Hát ami szent erény, ugye, ha megnézzük, a tisztaság. Tehát mindegyik szent, úgy Árpádházi, mint a egyetemes szentek közösségébe tartozók nagy erénye a tisztaság. Hát ma semmi sem szavaz mellette. Elég megnézni csak egy reklámot, vagy az már nem számít jó filmnek szinte, amiben nincs egy fűszeresebb jelenet, vagy mert hogy az embereknek unalmas. Egy másik szent erény, ugye a felebaráti szeretet, de ez is azt hiszem még inkább az önzetlenség kategória.
Számodra mi jelent nehézséget nap mint nap a szentség fele vezető úton?
Megmaradni Isten mellett. Ott lenni mellette, hitben, lelkületben.
Igen, én is úgy látom, hogy a legnehezebb a mindennapi teendőinkben, munkahelyünkön, kapcsolatainkban, esetleges kellemetlen helyzetekben keresztényként viselkedni, megmaradni Isten mellett. A következő percekben olyan erdélyi magyar istenkövetők példájával ismerkedhetünk meg a zene hangján, akik képesek voltak legyőzni a körülöttük lévő világot, és képesek voltak legyőzni önmagukat, hogy Istenben szentté váljanak.
Benned marad, zedd el a kapja Szilfi János Mári Paldi bértanú, rá csak mögött is hűséges tanú. Kitoktató Hajdú Gabriella, csak madarasé bértanú apáca. Márton Áron, Jakab Antal püspökök, jellemüket nem törik meg a börtönök. A szentek lelke ma újjáélet, reméljük együtt a győzedelmet, hűsi bátorság, szívos akarat, elvi ereje.
Az elmúlt percekben a Mustármag ének együttes előadásában a Hiszek a Romokon című rockoratóriumból hallhattunk egy részletet, és én reménykedem abban, hogy majd az ő életükről is beszélünk ebben az adássorozatban.
Most pedig folytatjuk a Magyar Nemzet Hitvalói című műsorunkat, melynek második adásában Szent István király személyét jártuk körül. Hallgassunk meg ebből egy rövid részletet.
A történelmi keresztút előtt álló országban négy nagy probléma jelentkezett. A kereszténység megkedveltetése és szívügyi tétele, közösségben az apostoli székkel és nyugattal, az állam önállósága, vagyis nemzeti függetlensége, mind a német-római, mind a bizánci császársággal szemben, erős monarchia és politikai egység fölépítése, vagyis a törzsi önállóság és hűbéri hatalom megszüntetése, központi kormányhatalom alapítása által. S végül minden mellett, amennyire csak lehetséges, a magyar népi jelleg és szokások megőrzése a Nyugat-Európába való egyidejű beilleszkedés közepette. Az általános gyász igazi és szívből jövő volt. A nép érezte István király személyében kimagasló uralkodó és a keresztény királyság alapítója hunyt el. Az erős és igazságos király, aki a szigort szelídséggel tudta párosítani. Tudott harcolni, ha a szükség úgy kívánta. Mindazonáltal békeszerető volt. Támadó hadjáratot nem kezdeményezett. Harcias nemzetét a gyümölcsöző béke világába vezette, és a még túlnyomóan vándorló, nomád életet élő népet a letelepedésre szoktatta. Az ország határain kívül is nagy tiszteletnek örvendett. Egyrészt történelmi szerepe miatt, másrészt azért, mert menekülteknek és más sors üldözötteknek menedéket nyújtott. A Szentföldre, Konstantinápolyba, Ravennába vagy Rómába zarándokló idegeneknek pedig vendéglátást és kedvező átvonulást biztosított. Mint uralkodó tudatában volt Isten előtti felelősségének. Ragyogó példája volt ennek, hogy Szent István templomában hivatalát évente letette. Annak jeléül, hogy csak kölcsön kapta Istentől, és annak bizonyságára, hogy hatalmát Istennek áldozza.
Ennek a kiemelkedő munkásságú és Isten mellett elhivatott életet élő állam és egyház férfinak utódjaként nevelkedett Imre herceg. Az ifjút arra nevelték, hogy ezt a fiatal, de ugyanakkor erős pilléreken álló országot a keresztény hitben, egységben megtartsa Európa közepén. Ezt az apja által megkezdett munkát kellett folytatnia Imrének, ehhez kellett felnőnie a fiatal hercegnek. És a legendáiból tudjuk, hogy méltó volt a feladathoz.
De mielőtt részletesebben beszélnénk Szent Imre életéről, hallgassuk meg Pap László római katolikus pap eligazító szavait arról, hogy tulajdonképpen miért is jó, miért is válik épülésünkre a szentek életének megismerése.
András erdélyi püspöknek egy régi könyv címével válaszolnék. A püspök úr azt a címet adta a könyvének, hogy a keresztény élet példája, avagy a tűköre a szentek élete. Tehát ebben benne van a válasz, hogy mit keresünk egy szentnek az életében. Először a keresztény élet példája. A példa az vonz, a példa az buzdít, a példa a mai körülmények között is egy ideál. Felhívja magára figyelmet, egy kihívás. A második, amit sugal a püspöknek a könyv címe, avagy tűköre a szentek élete. Tehát a szent élet, hogy a püspök fogalmaz egy tűkör, amely előtt megállva elgondolkodok, szembesülök gyengeségeimmel, bűneimmel, ugyanakkor nem egy letaroló, földbe taposó, megalázó élmény ez, hanem inkább azt hívja elé belőlem, hogy én is próbáljam meg. Na most itt a harmadik szempontot a katekizmusban találtam szépen megfogalmazva. Így mondja a katekizmus, hogy a szent megmutatja, kivé válhatok. Tehát a szent egyben a lehetőségeimet is elém tárja. Ilyen formában, tehát ez a három indok volt szem előtt, az egyik az, hogy a szent az egy példakép, buzdít ideál, a második tükröt tart, segít, buzdít, kihív, a harmadik pedig, hogy megmutatja a lehetőségeimet, kivé lehetek. És említettek egy negyedik szempontot, a negyedik szempont az szintén a régi katekizmusban van megfogalmazva, így, hogy a szentek nem szűnnek meg törődni azokkal, akik itt hagytak a földön.
Szent Istvánnak, a magyarok első királyának és feleségének, Boldog Gizellának a hagyomány szerint több gyermeke volt. A képes krónika több fiúról is említést tesz. A gyermekek azonban nagyobb részt már kiskorukban meghaltak. Nevét is csak kettőnek ismerjük. Egyik fiú Otto, ki valószínűleg még 1000 előtt született és korán elhunyt. A másik fiú Imre, aki nevét anyai nagybátyjáról, második Henrik császárról kapta. Hogy melyik évben született, nem tudjuk biztosan. Általában az 1007-es évet szokták elfogadni, de a legújabb történetírás az 1000 és 1007 közötti évekre teszi születésének idejét, helyét pedig Székesfehérvárra. Imre herceg élete folyását nem könnyű követni, mivel legnagyobb részt a krónikák és legendák gyéradataira vagyunk utalva. A legenda pedig a liliomos herceg alakját még jobban kiszínezte, mint Istvánét. Szüzessége miatt századokon át valami nőies, finom, nemevilágból való alaknak rajzolták, pedig, írja joggal Sík Sándor, Szent Imre kétségtelenül erőteljes, férfias jelenség volt. Kétféle vér egyesül az ereiben. Mindkettő a hősiességnek, a hivatásnak, a heroizmusnak hagyománya. Az apai vér Árpád vére, aki maga is folytatója volt a honfoglaló ősök hősies hagyományának. Szent István hitvédő harcaiban átlelkesült, átszellemesült ez a vér, de erejéből, bizonyos értelemben még ősi vadságából, fiatalos nyersességéből is alig vesztett. A másik hagyományt az anya tejjel szívta magába. Anyja, Gizella, maga is szent életű boldog. A Regensburgi udvar szent levegőjéből jön, ahol már akkor egy császári szent család él, és szenteli meg az uralkodás német hagyományait. Bizonyos, hogy a trónörökös nevelésére rendkívül nagy gondot fordítottak. A legendaíró szerint már gyermekkorában is szorgalmas őrködés alatt nevelkedve fejlődött. Első nevelői minden esetre a szülei voltak, akik mindketten az életszentség útján jártak, s az ő hatásuk alatt érlelődött meg a kiskirályfiban is az az életideál és az az út, amelyet járni megtanult. Mint a korabeli íróknál olvassuk, István szenvedélyesen szerette fiát. Nevét nap-nap után belefoglalta imádságos megemlékezésébe, és nem szűnt meg Krisztus kegyes pártfogásába és a mindenkor szeplőtelen szűzanya oltalmába ajánlani. Gyökeres változás akkor állt be Imre herceg nevelésében, amikor Gellért 1015-ben Velencéből jövet, Pannóniába érkezett. Itt István udvarába vezették. A magyarok királya azonnal felismerte benne a kiváltságos, nagy tudományú, szent életű szerzetest, és fia nevelőjévé tette. Imre királyfi 7 éven keresztül tanult kiváló mestere irányítása mellett. Elvégezte az akkori kor iskola fokozatait, a triviumot és a quadriumot, megtanult latinul, s anyjától feltehetőleg németül is. Azt mondja a legenda, hogy Imre a grammatikai mesterségnek minden tudományával betelt. Egy velencei krónika szerint tudós és szent volt. A világi tudományok mellett Gellért apát bizonyára beavatta őt a lelki élet magasabb iskolájának titkaiba is. Így érthető, hogy olyan ifjú lett belőle, akit szeretett az Isten, és tisztelték az emberek, mint a krónika mondja róla. Talán ebben az időben esett meg vele az a történet, melyet a legendaíró elbeszél.
Megtörtént, hogy mikor egyik éjjel titokban, csupán egyetlen szolgát magához véve imádkozni ment abba az igen ősi és ódon templomba, amit Veszprém városában Krisztus drága vértanújának, Györgynek a tiszteletére építettek, hogy ott imádságba merülve magában azt fontolgassa, milyen még kedvesebb dolgot ajánlhat fel Istennek, hirtelen nagy ragyogással világosság árasztotta el az egész templomot. Isteni hang bent a magasban így szólt. A legkiválóbb dolog a szüzesség. Lelked és tested szüzességét kívánom tőled. Ezt ajánld fel, ebben a szándékodban tarts ki. Ő azonban magában nem bízott, hanem mint igaz gyógyszeréhez, a kegyelemhez menekülve mondta. Uram Istenem, világ mindenség gondviselője és az emberi gyengeség segítője, aki a fejedelmek lelkét összetöröd, aki rettenetesnek mutatkozol a föld uralkodói előtt, teljesítsd bennem akaratodat, és a káros szenvedélyeket, amik a lélek ellen küzdenek, irgalmasságod harmatával oltsd ki. Így tehát Szent Imre ebben az órában az isteni vigasztalás igéjével megerősödött, s ezt a titkot magában őrizte. Annak a szolgának pedig, aki ennél az isteni beszélgetésnél és máskor is legtöbbször egyedül volt jelen, könyörögve megparancsolta, hogy ezt a dolgot haláláig senkinek fel ne tárja. Ezek és erényeinek igen sok jele, amiket lelkének titkos kamrájába zárt, Szent Imrében rejtve voltak, míg végül is eltört az edény, és a kenet illata szétáradt, s mindenki felfedezte.
Imre herceg egész életében nem árulta el szívének ezt a titkát, s a szolgájának is hallgatást parancsolt. Feltehető, hogy akkor még életben volt valamelyik bátyja, s így szabadon követhette szíve sugallatát. Ha eddig is teljes igyekezettel törekedett mestere nyomdokain járni, most kétszeres buzgósággal tört a szentség magaslatai felé. Gellértnek és atyának példája ebben bizonyára nagy segítségére volt. 15 éves korától atya vette maga mellé. 23 éves korában befejezetnek látta nevelését. Imrétől, mint jövendő uralkodótól elvárták, hogy rangjának megfelelő házasságot kössön, s biztosítsa a dinasztia fennmaradását utódaiban. A hagyomány 3 királyi családot említ, amelyből feleséget vehetett. A lengyel, horvát és görög uralkodóházat. A jászgorai Szentkereszt monostor évkönyveinek feljegyzése szerint Imre egyszer Lengyelországba járt, mint vőlegény. Más vélemény a görög uralkodóházzal való rokonságot helyezi előtérbe. Emellett foglal állást Bogyai Tamás is a Stephanus Rex című művében. Így pontosan nem tudjuk megállapítani feleségének kilétét, csak annyi bizonyos, hogy szűzi házasságban éltek egymással. Amint a legenda gyönyörűen mondja, ez a csodálatos ifjú keblében hordta elángot, de el nem perzseltetett annak égésétől.
Lehetetlen, hogy ne érezte volna át óriási felelősségét, hogy ne látta volna atya gondjait, írja ismét Sík Sándor. Ha mégis vállalta fogadalma következményeit, biztosra vehetjük, hogy számolt ezzel a problémával. Hogy valami nagy jót akart elérni fogadalmával, nagyobbat, mint az a veszteség, amely az áldozatából származott. Van néhány kiemelkedő jelenet, melyet a legenda írója megörökített a Szent Királyfi életéből. Az egyik helyen azt olvassuk, hogy Boldog Imre megelégedvén kevés alvással, minden éjszakákon, mikoron mások már ágyra vetették magukat, ő Istennek zsoltárokat énekelve virrasztott, és mindegyik zsoltár végezetén szívének töredelmével Istennek bocsánatát kérte. Mit is mikoron atya eszébe vette, őt vigyázatost és titkon a falnak nyílásán át gyakorta szemlélte. Egy másik jelenet Pannonhalma Szent hegyén játszódik le, és a Boldog Mórral való találkozásról szól.
Egyszer, amikor Szent István király fiával együtt imádkozni jött Szent Márton egyházába, amelyet Pannonia Szent hegyén alapított és a szerzetesek kiváló közösségével ékesített, a király, ismerve gyermeke jeles érdemeit, azt a tiszteletet adta fiának, amely őt illette. Amikor ugyanis az említett testvérek körmenetet tartva kivonultak a király köszöntésére, tiszteletből fiát küldte előre a köszöntésre. A gyermek Imre pedig eltelve szent lélekkel, ahogy az isteni kegyelem kinyilatkoztatása mindegyikük érdemeit megismertette vele, kinek-kinek egyenlőtlenül osztotta a csókokat. Az egyiknek ugyanis egyet, a másiknak hármat, egy harmadiknak pedig ötöt, végül egynek hét csókot adott egymás után. Ezt, bár a többiek is észrevették, Szent István király szótlanul megcsodálta, a mise végén azonban bizalmas beszélgetésben gondosan megtudakolta tőle, miért osztotta egyenlőtlenül a csókokat. Szent Imre akkor mindegyikük érdemeit felsorolta atya előtt, tudniillik, hogy ki mennyi idő óta tartott ki a megtartóztatás erényében. Azt mondta, hogy ő ezen megfontolás alapján adott egyeseknek több, másoknak kevesebb csókot, és állította, hogy akit hétszeres csókkal halmozott el, a szűzi életet él. Szent István néhány nappal azután, hogy a Szenthegyről eltávozott, csupán két kísérőt véve maga mellé, oda visszatért, s a testvérek virrasztását és imádságait titokban kikímlelte. Miután az éjszakai zsolozsmát befejezték, a többiek nyugovóra tértek, s csak azok maradtak a templomban, akiket Szent Imre elhalmozott csókjaival. Ezek szétoszlottak a templom rejtett szögleteibe, Isten színe előtt a zsoltárokkal virrasztottak. A Szent Király aztán odament külön-külön mindegyikhez, felfedte előttük arcát, és az áldás szavaival üdvözölte őket. A királyi felséget mindegyikük a csend megtörésével köszöntötte. Végül a király egy Mór nevezetű testvérhez ment, akit Szent Imre hétszeres csókkal tüntetett ki, de sem szelíd üdvözléssel, sem a királyi fenyegetés szavaival nem tudott belőle választ kicsikarni. Reggel aztán, amikor a testvérek összegyűltek, a király maga is jelen volt, és hogy Mór testvér lelkét az alázatosság erényében kipróbálja, a nyilvános bűnvallomáskor igen sok olyan dolgot vetett a szemére, amely a szerzetes élettel ellenkezik. Vádaskodása ellen Mór egyáltalán nem védekezett, hanem alázatosan megállt, s reménykedve menekült Istenhez, aki az emberi lelket vizsgálja. Ekkor aztán megismerte Szent István, hogy fiának szavai megfontoltak voltak. Miután a történteket rendben és a valóságnak megfelelően elmondta, Mórt dicséretekkel halmozta el, és hogy egy főpapi szék dísze legyen, kevéssel azután Pécsett, a püspöki méltóságra emelte.
Imrével kapcsolatban még meg kell említenünk II. Konrád német császárnak Magyarország elleni hadjáratát 1030-ban, amely teljes kudarccal végződött. Egyes történetírók valószínűnek tartják, hogy a győri csatát Imre vezette. A magyar sereg előtt nyitva állt Bajorország kapuja, de a magyar királytól távol állt a hódítás szándéka. Békét ajánlott a császárnak, aki a szégyenletes kudarc után nem akart maga tárgyalásukba bocsátkozni, s a békekötést 13 éves fiára bízta.
István ekkor, 1031-ben hatalmának és tekintélyének tetőpontján Székesfehérvárot koronázásra készült. Egyetlen életben maradt fiát akarta megkoronáztatni, hogy trónját és országában a kereszténység zsengevetését a jövő számára biztosítsa. Valószínűleg erre az alkalomra készült Gizella királyné kezemunkájával és irányítása alatt az a miseruha, amelyet később átalakítva koronázási palásnak használtak 900 esztendőn keresztül. Ebben az ünnepélyes hangulatban jött a szomorú hír. Imre herceget vadászat közben egy földühödött vatkan halálra sebezte, és sebeibe 1031. szeptember 2-án belehalt. A gyászír hatását a krónika így érzékelteti. Síratta őt Szent István és egész Magyarország vigasztalhatatlanul nagy sírással. Szent László király Szent Imrét atyával Istvánnal és nevelőjével Gellért püspökkel 1083-ban az ország főpapjai és világi nagyjai jelenlétében oltára emeltette. Azóta példaképe a magyarságnak, elsősorban a magyar ifjúságnak. Nevét szívesen viselik.
Szent Imre.
Tanúsága szerint István kiemelt figyelemmel és szeretettel készítette fiát az országlásra. Nem csak a politikai ismereteket adta át neki, hanem Isten fele is terelte. Átadta neki minden tapasztalatát. Az erkölcsös, Istennek tetsző életre nevelte, hangsúlyozván, hogy enélkül nem csak, hogy teljes ember nem lehet, de jó uralkodó sem. Mert ahogy az Intel megfogalmaz, az erények ura a királyok királya. Hallgassuk csak!
Az imádság megtartása a királyi üdvösség legnagyobb járuléka. A folytonos imádkozás a bűnöktől megtisztulás és feloldozás. Te pedig, fiam, valahányszor Isten templomához járulsz, hogy Istent imádd Salamonnal, a király fiával, magad is király lévén mindig mondjad, küldd le, Uram, bölcsességed minden időben, és ismét, Uram Atyám, életemnek Istene, ne hagyj engem álnok gondolatban, az én szemeimnek ne hagyj kevésséget és a gonosz kívánságot, távoztasd el tőlem, Uram. Vedd el tőlem a testnek kívánságait, és a tisztátalan és esztelen léleknek ne adj engem. Imádkozz azért is, hogy a tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled, megajándékozzon az erények összességének segedelmével, s így legyőzhesd látható és láthatatlan ellenségeidet. Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját és a parancsok közt a tizedik, mert az erények ura a királyok királya. Miként égi serege áll kereken 10 karból, úgy életed vitele kerekedjék ki 10 parancsból. Kell, hogy a királyt kegyesség és irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa át és ékesítse. Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni. Ennek okából hát szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam, jövő reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakókhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz. Őrizd szívedben mindig az isteni intést. Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy bal sors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértékén túl senkit se büntes vagy kárhoztas. Légy szelíd, hogy soha se harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázottal ne illess. Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét. Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a király koronát. Nélkülük sem itt nem tud senki uralkodni, sem az örök uradalomba bejutni. Ámen.
Mint tudjuk, Imre fiatalon meghalt, még mielőtt államférfiként beválthatta volna a hozzáfűzött reményeket. Neve, példája mégis elevenen él a magyar nemzet emlékezetében. Ő Árpádházi Szent Margittal, Erzsébettel együtt nem a hatalom útját választotta, hanem az imádság, az alázat és a szerénység útját. Ők nem a kereszténység terjesztésében vívtak ki érdemeket, hanem erkölcsös életükkel állítottak évszázadokra kiható példát. Ahogyan Proászka Ottokár fogalmazza meg, Szent Imre hivatása az, hogy eszményt hirdet. Példája kihat századokra, s nemzetének nagyobb szolgálatot tesz, ha az erény uralmát benne biztosítja, mintha az országot arasznyi uralmával boldogítja.
Legendái is a rendkívül erényes, tiszta életét állítják elénk. Hallgassuk meg a legendabeli történetek egyik verses változatát.
Vigadj szülő Pannónia, mert dicső a te fiad. Nincs az virtusának híja, s az mennyben örömriad. Sarjadván királyi vérből Imre herceg földre jött. Idvessége égbe ért föl, és Isten növelte őt. Zsönge kortól féli Istent, az parancsait betölti. Nyomdokán el is veszít lent, összeomlik mind mi földi. Nem szeplősíté az láza, szűzjen kerülé vágyát, forróságit zabolázva megveti az hitves ágyát. Így az három egy személynek glória az égen, földön. Atya, fiú, szent lélek, áldassék is mindörökkön.
Mennyei kórus, szent sereg, ti üdvözlőjtek égiek, a legfőbb úrnak zengjetek, trónjánál csengő éneket, jósága, mint az áradat, ki minden jót és szépet ad, s annak, ki hozzá hű marad. Megtörik,
kenyerét, mint szétverék. Ott ékesítik fényesen, tündöklő csapat fényiben, a bárány híve büntelen, vére van immár szüntelen.
Mai adásunkban Árpádházi Szent Imréről, a középkorban élő szentéletű hercegről volt szó. Róla beszélgettünk vendégünkkel, Pap László római katolikus lelkipásztorral, aki még a műsor elején kifejtette, hogy a szentek a mai ember számára is üzennek, hisz példát mutatnak, szembesítenek önmagunkkal, megmutatják, hogy Istent választva kivé válhatunk. Ebből a gondolatból kiindulva arról is kérdeztük, hogy mi Szent Imre példája, üzenete a mai fiatalok számára.
Három dolgot emelünk ki Szent Imrétéből, az egyik az ima. A legendák egyértelműen úgy állítják elénk, aki imádkozik, és nem csak hétköznapian, étel előtt, élet után, hanem ott van, és éjszaka is víraszt, tehát Istennel mély misztikus kapcsolatban van. A második Szent Imre a szentélek embere. Ezt a legenda úgy őrzi meg, hogy amikor találkozik a szerzetesekkel, akkor a szerzeteseknek az életébe, lelkébe lát. Tehát ilyen formában a szentéleknek az ember egy prófétai lélek. A következő, ami ma újra sokat mond, hogy nem egy ilyen görnyedhátú, sápadt, tehetetlen, képernyelőt felnő, képernyőből élő fiatal, hanem egy olyan herceg áll előttünk, aki kiáll a német császári hadak elejébe, tehát egyben a rábízott hadakat győzelemre vezeti. Tehát egy ilyen embernek a mai liberális korban, amikor minden szabad, minden partalom, minden medertelen, mindenki, mindenevő, minden tudó, ugye ott látjuk, hogy ott van egy olyan férfi, akinek helyes önismerete van, helyes tudása van is, ugye ritka önuralma. A legendák ezt is kiemelik, a József házasságra utal.
Immár több mint 5 éve működik Marosvásárhelyen a Szent Imre Kollégium. Miért pont Imrét választották az otthon névadójának?
Állandó támogatást, állandó segítséget várunk Szent Imrétől. Tehát itt a kollégiumot, a házat rábíztuk, és kérjük Istent, hogy használja őt, mint egy munkatársát, küldje, legyen ő sokszor a gondviselő szeretetének, erejének az eszköze.
István király fia, Szent Imre
elmúlt szűk egy órában a Mustármag Megújulás Szolgálat a Magyar Nemzethitvalói című műsorának 3. adását hallhatták. A műsor tartalmi szerkesztését Szente József, a Szent Imre Kollégium diákja vállalta. Vendégünk volt Pap László római katolikus lelkipásztor, valamint Veres Árpád, Lokodi Anna, Bordi Eszter a Szent Imre Kollégium lakói és Bokor Barna színművész.
A műsor házigazdája Fekete Krisztina és Farkas Katalin volt. Isten áldása kísérje önöket.
A viszonthallásra.
István király fia, Szent Imre
Oh. Magyar Nemzet Hitvallói. A Mustármag Megújulás Szolgálat műsora.